a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat június 9-én, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. A Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren folytatódott a kormányfő kampány körútja, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke Sinkovics Zoltán polgármesterrel és a térség fideszes önkormányzati képviselőjelöltjeivel tárgyalt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kétoldalú hosszú távú 10 éves biztonsági megállapodást írt alá Alexander De Croo belga miniszterelnökkel. Ennek értelmében Belgium 2028-ig 30 darab F-16-os vadászrepülőgépet ajánl fel Ukrajnának, és az első gépeket még az év végéig átadják Kijevnek. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és joga van nyugati fegyvereket használni ezen célpontok elleni támadásaihoz, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását megelőzően. Josep Borrell hangsúlyozta, a nyugati fegyverek használata orosz célpontok ellen a háború törvénye szerint tökéletesen lehetséges, és nincs benne ellentmondás. Arra buzdította a tagországokat, hogy helyezzék egyensúlyba az eszkalációtól való félelmüket Ukrajna védekezési igényeivel, és teljesítsék a Kijevnek ígért fegyverszállításokat. Borrell azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem egyebek mellett azzal vannak összefüggésben, hogy egyes magyar vállalatok problémákkal küzdenek Ukrajnában, illetve azzal, ahogyan Ukrajna a területén élő magyar kisebbséggel bánik. Előző nap Jens Stoltenberg NATO főtitkár is arról beszélt, hogy Ukrajnának joga van orosz területen célpontokat támadni az átadott fegyverekkel. Vladimir Putyin szerint az ukrán hadsereg nem képes megfordítani a háború menetét, és minél több kísérletet tesz erre, annál nagyobb veszteségeket fog elszenvedni. Az orosz elnök szerint Ukrajna nem védi az ukrán nép érdekeit. Szijjártó Péter és Szjarhely Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnökül a gazdasági együttműködéssel foglalkozó belarusz-magyar kormányközi bizottság 12. ülésén Minskben. A fehér-oroszországi megbeszélések középpontjában az energia, a mezőgazdaság, az ipari együttműködés, az egészségügy, a gyógyszeripar, az építőipar, a sport, a turizmus, az oktatás és a tudomány területén folytatott együttműködés szerepel, közölte a belarusz külügyminisztérium. Minden nehézség ellenére sikeres a magyar gazdaság dimenzióváltása, ennek során az elmúlt években folyamatosan nőtt a gazdaság technológiai színvonala, a kutatásfejlesztés részesedése és a hozzáadott érték is, közölt a tárcavezető Dunavecsén a Schneider Electric beruházásának átadásán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az új klímasemlegesen működő üzem már a francia vállalat 5. magyarországi gyára lesz, ahol középfeszültségű eszközöket fognak előállítani elektromos elosztó berendezésekhez. Az állam által 4 milliárd forinttal támogatott, összesen 31 milliárd forint értékű beruházás 500 új munkahelyet hoz létre. Magyarországnak még Brüsszelből is pecsétje van arról, hogy az igazságszolgáltatása teljesen független, ezt a tényt a francia elnöknek is tiszteletben kell tartania, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az MT-nek. Gulyás Gergely Emmanuel Macron Dresdában mondott beszédére reagált, amelyben a francia elnök arról beszélt, sokan azt mondják maguknak, hogy akarják a pénzt Európától, de nem az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját. Ez a tendencia nem is tendencia, hanem valóság Magyarországon, és az volt Lengyelországban is a csodálatos választásokig, hangoztatta Macron. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy 6 tagállam, köztük Magyarország, legfeljebb 1 milliárd euróval támogassa az egészségügyi ágazatban megvalósítani tervezett első közös európai érdeket szolgáló projektet. Ez a kutatást, az innovációt és az egészségügyi termékek első ipari bevezetését, valamint a gyógyszerek innovatív gyártási folyamatait támogatja majd. A résztvevő tagállamok szerint a projekt közvetlen és közvetett módon várhatóan mintegy 6000 munkahelyet teremt. Spanyolország hivatalosan elismerte az önálló palesztin államot a kormányülésén elfogadott döntésével. A palesztin népnek joga van a reményteli jövőhöz, ugyanúgy, ahogy Izrael népének is joga van a békéhez és a biztonsághoz. Annyi évtizednyi fájdalom és szembenállás után tudjuk, hogy nem létezhet egyik a másik nélkül, fogalmazott a spanyol külügyminiszter. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunk elején Herényi Barnabást, kétgyermekes édesapát, építészmérnököt, a Fúzió közösség alapító tagját arról hallják, hogyan alakult ki a közösségükben a szellemi harcnak a szolgálata. Majd Kunszabó Zoltán állandó diákónus pünkösdi gondolatait hallgathatják meg. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Az egész akkor kezdődött, amikor Bélával elmentünk kirándulni. Ez néhány évvel ezelőtt egy decemberi hűvös napon volt. Mind a ketten nagyon vártuk már, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból, a két ünnep között föl tudjunk menni a Pilisbe. Reggel nekiindulunk, este hazaérkezünk, közben pedig bejárjuk ezt a gyönyörű vidéket itt Budapest mellett. Béla az egyik legjobb barátom, és nem csak azért vártam ezt a kirándulást, mert nagyon szeretek a természetben lenni, hanem mert volt egy téma, amit nagyon szerettem volna vele megvitatni. Történt ugyanis, hogy néhány nappal ezelőtt a kis közös kirándulásunk előtt megnéztem egy videót a YouTube-on. Azt hiszem, hogy ezt még talán pont a Lelkes Napok csoportba posztolta, talán éppen Vég Zoli, és Szabó József atya szerepelt ebben a videóban, egy vele készült interjú volt, Őről azt kell tudni, hogy ő az Egri Egyház megyének az exorcistája, és annyira részletesen beszélt a szellemi valóságról és a szellemi harcról, ahogy soha korábban nem hallottam erről a témáról még senkit sem beszélni. És teljesen megdöbbentett, hogy tényleg ennyire valóságos ez az egész, és ilyen dolgok vannak. Szóval nagyon vártam ezt a közös kirándulást Bélával, és mikor elindultunk, akkor rögtön föl is hoztam a témát, elmeséltem, hogy te figyelj, én ezeket hallottam, mit szólsz hozzá. Nagy szerencsére Béla abszolút nyitott volt a témára, és elmesélt, hogy ő pedig nem is olyan nagyon régen egy másik tanúságtételt hallott, egy olyan embertől, aki 25 évet töltött New Yorkban, különböző sátánista szektákban, mielőtt Jézus megmentette őt ebből, és azóta annak szentelte az életét, hogy hirdesse Krisztust és az evangéliumot, és hogy lerántsa a leplet a gonosznak a működéséről a világban. Alig vártam, hogy végül hazaérhessek, és mikor letettük az akkor még csak egy kisgyermekünket aludni, akkor az első dolgom az volt, hogy megkerestem ezt a tanúságtételt, megnéztem ezt a tanúságtételt, és akkor ezt utána követték további könyvek. Általában, hogyha valami érdekel, akkor szeretek benne jól elmélyedni. Úgyhogy több könyvet is elolvastam ettől az embertől, aki leírta, hogy hogy működik a másik oldal, hogy működik a gonosz. De hoztam olyan könyveket is, amikor a keresztény megközelítésből, a keresztény tapasztalatról beszélnek. Például Mio Baradának olvastam könyvét, vagy olvastam Amort atyának a könyvét, aki pedig a római egyházmegyének volt az exorcistája. És nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ezek a különböző források mind ugyanolyan tapasztalatokról beszélnek. Ugyanarról a szellemi valóságról beszélnek, amik ugyanúgy mutatkoznak meg a mi kézzel fogható világunkban. És ezeket a könyveket olvasva három olyan fő tapasztalatom volt, három olyan fő konklúzióm, amit most szeretnék veletek megosztani. Az első az, hogy a szellemi világ az valóságos. Nem tudom, hogy miért tartott ez több mint 20 évig, több mint 25 évig, hogy erről ilyen részletességében hallottam és láttam dolgokat, annak ellenére, hogy világéletemben, keresztény családban és keresztény közösségben nőttem föl. Valahogy senki nem beszélt ennyire részletesen a szellemi valóságról. Az is nagyon érdekes volt, hogy valahogy, mintha az egyházunkból is hiányozna ez a tudatosság, hogy a szellemi világ az ennyire kézzel fogható. És kifejezetten még azt hiszem, hogy egy kicsit mérges is voltam, hogy miért nem hallottam én erről korábban. Ezekből a könyvekből az is egyértelművé vált, hogy valószínűleg azért is hallottam ennyire későn, mert nagyon, nagyon védve voltam. Azzal, hogy már kisgyerekkoromban megkereszteltek, az, hogy világéletemben egy imádkozó közösség vett körül, aki folyamatosan közben járt értem, ez nagyon sok olyan dologtól megvédett, aminek sok más ember ki van téve. Egészen máshogy kezdtem el olvasni a Bibliát, azokat a bibliai szakaszokat, amikor például Jézus gonosz lelkeket űz ki. Eddig is tudtam, hogy ott Jézus gonosz lelkeket űzött ki, de ezután tudtam, hogy itt Jézus gonosz lelkeket űz ki. Hogy ennek valahogy súlya van, és valósága van. És hogy amikor Pál apostol arról beszél, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem szellemi erők és hatalmasságok ellen, akkor azt ő komolyan gondolja, hogy mi szellemi erők és hatalmasságok ellen harcolunk. A másik konklúziója az volt ezeknek a könyveknek, hogy valahogy felnyílt a szemem. És egészen máshogy kezdtem el járni Budapest utcáit, és észrevenni azokat a graffitiket, azokat a zeneszövegeket, azokat a zenei klipekben előforduló mindenféle jelképeket, amik ezekhez a másik oldalhoz tartoznak. Ezek mellett eddig én teljesen vakon mentem, mert nem tudtam, hogy ezeknek ilyen háttérjelentése van. Itt van körülöttünk mindenhol. Az is nagyon érdekes volt, hogy elkezdtem sokkal tapasztaltabb keresztény testvérekkel beszélgetni erről a témáról, és az volt a döbbenetes, hogy nekik egyébként rengeteg ezzel kapcsolatos tapasztalata van. És tényleg beszámoltak arról, hogy imaszolgálatban korábban nagyon-nagyon sokszor megtapasztalták, hogy egy-egy szabadító ima hatására emberek megszabadulnak, hogy olyan kis gyermekek, akik előtte nem tudnak aludni a rémálmaik miatt, hogyha közben járnak értük, és szabadító imát mondanak fölöttük, egyik pillanatról a másikra elvágják ezeket. Elképesztő volt erről tényleg személyes ismerősöktől is hallani. A harmadik nagy tanulsága az volt ezeknek a könyveknek és a beszélgetéseknek is, hogy Isten hatalmas, és hogy Jézus nevében erő van. kivétel nélkül elmondta, akár ez az ember is, aki 25 évet volt a másik oldalon, hogy egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a másik oldalon azokkal, a keresztényekkel, akiknek személyes kapcsolatuk volt Jézussal. És hogy a gonosz az retteg Jézustól, retteg Istentől. És hogy Isten hatalmas. És érdekes volt, mert az én szívemben ez valahogy úgy csapódott le, hogy eddig is tudtam, hogy Isten hatalmas, de valahogy ez, nem tudom, úgy volt bennem, hogy Isten hatalmasabb a semlegesnél. De most valahogy ez kitágult, és megértettem, hogy Isten hatalmasabb ennél a másik nagy erőnél. És valahogy más kontextusba került nekem Istennek a hatalma. Egy olyan Isten, akinek tényleg mindenre van ereje. Ezek voltak azok a háttér dolgok, amik végül elvezették a mi közösségünket a szellemi harcos szolgálatnak a kialakulásához. A Covid közepén járunk egyébként, és azt gondoltam, hogy nincsen az rendjén, hogy a közösségünkben nem foglalkozunk ezekkel. Úgyhogy összehívtunk egy szolgáló csapatot azokból, akik nyitottak voltak erre, akiknek tudtuk, hogy aktív az ima élete, és hogy valószínűleg szívesen belecsapnának egy ilyen közös szolgálatba. Elkezdtünk közben járni a közösségünkért minden egyes nap. Írtunk egy jó hosszú imát, kifejezetten már a szabadító szolgálatnak a kifejezéseivel, ezzel a szóhasználattal, és beosztottuk, hogy melyik nap melyikünk imádkozik a közösségért. Megkértünk olyan tapasztaltabb testvéreket, akiknek már tényleg több évtizedes tapasztalat van a szellemi harcban, hogy tanítsanak bennünket. Mondják el, hogy kell ezt jól csinálni. És általuk is növekedtünk. Tényleg, ahogy a mai napnak az a szlogenje, hogy őrálló úr rendeltelek, valahogy így tekintettünk akkor is magunkra, és tekintünk azóta is magunkra, hogy azért szolgálunk ebben a közösségben, ebben a szolgálatban, hogy a közösségünk minden tagja védve legyen ezektől a gonosz szellemi hatásoktól. És nagyon sok tapasztalatunk van. Vannak konkrét és kevésbé konkrét tapasztalatok, vannak olyanok, amik egyértelműen látszanak, hogy ennek az imának a hatásai, vannak, amikről úgy sejtjük, úgy hisszük, hogy van hozzá köze, és hogy nem volt mindegy, hogy imádkoztunk érte, vagy nem. Hoztam néhány példát erre. Például megtapasztaltuk azt, hogy olyan kísértések, amik már nagyon-nagyon régóta gyötörtek egy-egy embert, ahogy imádkoztunk konkrétan ezért, a szellemi harcnak az eszköztárával egyik pillanatra a másikra szűntek meg, és utána hetekig, hónapokig tartott az, hogy ezek a kísértések nem tértek vissza. Láttunk olyan bűnöket távozni embereknek az életéből, amik már több mint 10 éve kínozták őket, és egyszerűen úgy érezték, hogy erőtlenek, hogy nem tudnak ebből kilépni. Ahogy a szellemi harccal léptünk be ebbe, és mondtunk ellene ezeknek a bűnöknek, ott szabadulások történtek, és a másnaptól kezdve ez a bűn már nem volt többé bűn ott az életében. Láttunk olyan lányt, akiért imádkoztunk az imaszolgálatban, akivel valami olyan dolog történt, amivel nagyon megalázottnak, és nagyon összetörtnek érezte magát. És ahogy imádkoztunk érte, és megvallottuk, hogy Jézus Krisztus az Úr az ő életében is, és hogy hatalmasabb ezeknél a tapasztalatoknál, ezeknél a félelmeknél, láttuk, ahogy az ima során ki virágzik, és hogy ahogy a könnyeket fölváltotta az öröm és a mosoly a száján, és elképesztő volt, hogy úgy ment el, hogy minthogyha egy másik ember lett volna, pedig 10-15 perc telt el a kettő között. Azért is imádkozunk, hogy a közösségünk az most 21 házas párból áll, akik mind nagyon boldog és hűséges házasságban élnek. Azért is imádkozunk, hogy ez 20-30 év múlva is így legyen. Imádkoztunk szenvedélybetegért, alkoholfüggőért, aki az úgy gondoljuk, hogy részben az ima hatására hiszük, hogy ennek tényleg ereje volt, de meg tudott szabadulni az alkoholfüggőségből. És egy külön számomra nagyon kedves ima tapasztalat az, hogy évek óta jártunk közben azokért a közösségi tagjainkért, azokért a házaspárokért, akiknél valahogy nem jött a gyerek. Volt olyan, akinél 8 éve nem jött a gyerek, volt, akinél 5 éve nem jött a gyerek, volt, aki 2 éve várt a gyermekáldásra. És valami történt idén tavasszal, mert 2 hónapon belül jelentették be mindannyian, hogy várják a babát, és ez a 3 kisgyermek idén december vége előtt meg fog születni. Hogyha egy dolgot megegyeztek ebből, amit most itt mind elmondtam, az az, hogy feladatunk van. Hogy Isten nevében olyan szolgálatra vagyunk elhívva, amire a világnak szüksége van. Annyira sok mindenből kellene szabadulnunk, és mindenkinek, aki körülöttünk van, szabadulnia. És ez is egy olyan szolgálat, amit, hogyha jól végzünk, akkor Isten neve meg tud dicsőülni ezekben az életekben, hiszen szabadságra vagyunk meghívva.
A pünkösd Isten üdvözítő tervének a beteljesedése érdekében történik. A Szentlélek kiáradásának az a célja, hogy elmenjetek és tanúim legyetek a mennyből alászálló erő által. Reményetek és jövőtök van Jézus Krisztusban és az ő evangéliumában a Szentlélek által. Kunszabó Zoltán állandó diákónus pünkösdi buzdítását hallják.
Nem kell hozzá nagy profétának lenni, de azért most is kimondom, Magyarország csak akkor marad meg, hogyha megtér. Európa csak akkor marad meg, hogyha megtér, semmiféle második lehetőség vagy másik lehetőség nincs, ennek van itt az ideje, ezen kell dolgoznunk. És erről szeretnék ma röviden beszélni, hogy hol van ebben a mi helyünk. A szűzanya miséje, Ferenc pápa a pünköst hétfőt, még nem túllépve a pünkösdől, csak egy kicsit egy más oldalról is megmutatva, szűzanya az egyház anyja ünnepévé, emléknapjává tette. Jól tette, mert amikor a szűzanyáról beszélünk, akkor az én számomra arról a szeméről beszélünk, aki a legkomolyabban Jézus Krisztuson kívül természetesen, de a legkomolyabban siettette és sietteti most is Isten üdvözítő tervének a beteljesedését. Ugye Jézus Krisztus édesanyja, világra szülője, nekünk ajándékozza az ő hite, az ő igénye által a megváltót, aki által teljesednek Isten tervei. És most látjuk, hogy a kereszt alatt Isten fia új küldetést is ad neki, hogy legyen anyja az egyháznak, nem csak annak az egy Jánoskának, a kedvenc tanítványnak, akiket nagyon szerettek mindannyian, biztos a szűzanya is külön, Jézusnak kedvence volt, hát miért ne lehetne, Jézusnak sok kedvence van egyébként, de János az egyik, szűzanyának is lehet, hogy a kedvence volt, a fiatal János, aki aztán nagykort ért meg a földön, tudjuk, nem csak ezt az egy János bízta rá, hanem minden hívőt. És így tartjuk számon, és ezért ünnepeljük pünköstkor, mint aki a leghathatósabb segítője annak, hogy itt a földön kiáradjon a Szentlélek. És ugye, ahol Szentlélek van, ott mindig megtaláljuk Máriát. Ugye a Krisztus fogantatása a Szentlélek által történik, ezért mondjuk, hogy Szentlélek mátkája. Mária, ez az ősi imádság és megfogalmazás. De aztán ott van nagyon progresszív módon, hogy úgy mondjam, a megújulás hatalmas mozgalmában, a pünkösdért végzett imában, és ezt most a Szentleckénél olvastuk, hogyha valaki kételkedne, hogy ez a nagy szentlelkezés mennyire katolikus, hát csak annyira, hogy Mária mindig ott van, amikor hívják a Szentlelket. Például az első pünköstkor úgy tűnik, hogy ott van, látszik, hogy ott van, a szöveg kiemeli, mert sietteti Isten üdvözítő tervének a beteljesedését. És nagyon fontos meglátnunk, és tudnunk azt, hogy a pünkösd kimondottan Isten üdvözítő tervének a beteljesedése céljából érdekében történik. Isten nem csak úgy lárpullár tesz valamit, nem csak úgy, hogy mondjam, hogy legyen egy ilyen szépség is az egyházban, hogy pünköst. Nagyon-nagyon nagy célja van, nagyon célzatos, hogy miért küldi el a Szent Lelket. Jézus mielőtt fölmegy a mennybe, az apostolok cselekedetei első verseiben, még mennybe menetele előtt, mondja az apostoloknak, aminek aztán ez a Máriával közös ima lett az eredménye, hogy maradjatok a városban és imádkozzatok, még el nem nyeritek atyám ígéretét. És azt is megmondja, hogy ki az ígéret, az ígéret, csupa nagybetűvel, az ígéret, az atya ígérete, az új szövetségi prófétákon keresztül a Szentlélek kiáradása. És a Szentlélek kiáradásának az a célja, ezt is megmondja Jézus egészen világosan, csak az nem érti, aki nem akarja, hogy elmenjetek, és tanúim legyetek a mennyből alászálló erő által. Nagyon fontos, ez a pünkös célja, hogy a mennyből alászálló erő által elmenjetek, és tanúim legyetek Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, ezek táguló körök, egészen a föld végső határáig. És mikor eljön a Szentlélek pünkös napján, akkor Péter elő is áll, és kivágja azt a bizonyos pünkösdi prédikációt, amelynek középpontjában Jézus Krisztus áll, az ő halála, föltámadása, a megtérésre való meghívás, mint Isten ajánlata, és egy olyan útja az életnek, aminek megint csak mondom, nincsen alternatívája. Tehát aki az életet keresi, az élet útját keresi, Isten megadta, föltárta, megmutatta, fölmutatta, a föltámadott Jézus Krisztusba vetett hit által fogtok megtisztulni a ti bűneitekből, a megtérés által megvalljátok bűneiteket, megkeresztelkedtek, és Péter azzal fejezi be a beszédét, és ti is veszitek a Szentlélek ajándékát. És rögtön látszik, hogy nem, nincsen több egyház, hanem egy egyház van ugyanazzal a küldetéssel. Akik először veszik a Szent Lelket, akik előbb veszik a Szent Lelket, Péterék és az apostolok azt mondják az újaknak, a 3000-nek, hogy gyertek, mert nektek is vennetek kell a Szent Lelket. És miért fogjátok venni a Szent Lelket? Nem pusztán azért, hogy jobb emberek legyetek, nem pusztán azért, hogy valami elvont szentek legyetek, nem, hanem azért, hogy ti is menjetek. Ahogy az Úr Jézus megmondta, azért küldi a lelket, hogy tanúi legyünk, és az egyház menetel végig a történelmen keresztül már 2000 éve. Egy nagy küldetésben. Még nem jutottunk el a föld végső határáig, el kell, hogy mondjam. 2000 év kevés volt, vagy most már megint visszaestünk bizonyos területeken. Még Teheránban még nem jutottunk el, Riádban nem jutottunk el, Pekingben gyengén vagyunk jelen. Még nem vagyunk ott földrajzilag sem. És még nem vagyunk ott mélységben sem, lélekben sem, spiritualitásban sem, a keresztény életnek a minőségében sem, hogy ez a küldetés beteljesedjen. Tehát Jézus Krisztus ma is sereget gyűjt, minden egyes megtérőre úgy tekint, hogy talán ő elmegy nekünk, talán ő hajlandó lesz a föld végső határáig. Jó, nem kívánom, hogy rögtön Pekingbe menjetek itt csapatostól, nehéz lenne összegyűjteni a repülőjegyre. Szóval valószínűleg lekapcsolnának a drága kínai elvtársak benneteket még most is, hogyha ezért mentek. De talán a szomszédig eljutunk. Szomszéd emberig, aki ott lakik. Szomszéd családig. Talán az unokatestvéremnek merek beszélni. Talán a munkahelyemen, a munkatársamnak merek beszélni. De tudjátok meg, hogy az erő olyan hatalmas, amit kaptatok, hogy akár a föld végső határáig is elég lenne. Mert Jézus azt mondta, hogy erőt kaptok és mehettek, ezzel az erővel mehettek. Ez az erő mindent megad nektek. Nem csak erő ez, ez intelligencia, ez meggyőzés, egy csomó adomány, ajándék, karizma, amit személyre szólóan oszt ki kinek-kinek a Szentlélek azért, hogy az egyház nagy küldetésében az ő pici részét meg tudja tenni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Herényi Barnabást, kétgyermekes édesapát, építészmérnököt, a Fúzió Közösség alapító tagját arról hallották, hogyan alakult ki a közösségükben a szellemi harcnak a szolgálata. Majd Kunszabó Zoltán állandó diákónus pünkösdi gondolatait adtuk közre. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Fésűs Éva, a Szélfiúcska mindenkinél okosabb című meséjét olvassa fel nektek Pogány Judit.
Szélfiúcska mindenkinél okosabb. Szélfiúcska ugrabugrált, fűszálról fűszálra lendült, vagy a patakvizén hagyott apró, tajtékos nyomokat. Eleven volt, mint a gyerekek, és jókedvű, mert éppen az előbb jutott az eszébe egy találós kérdés, és alig várta, hogy feltehesse valakinek. Fehér szárnyú lepke libbent át az út felett. Állj meg, pillangó! Kiáltotta. Mondok egy találós kérdést, találd ki, mi az? Ágat hajtok ághoz, virágot virághoz, én vagyok a fésű, zöld erdők hajához. Kéményen dudálok, lombon muzsikálok, ha meg akarsz fogni, szárnyatlan elszállok. A lepke ráült egy virágra, és annyira gondolkozott, hogy még a szárnyait is összecsukta, mint valami sátrat. De nem találta ki a megfejtést. Nem tudod, nevetett a szélfiúcska, hiszen akkor én okosabb vagyok nálad. Azzal már is tovább szaladt. Hamarosan egy csigabigával találkozott. Hé, csigabiga, mondok egy találós kérdést, felej rá, ha tudsz. A csigabiga csodálkozva hallgatta végig a verset, nyújtogatta a szarvát, de nem sokáig töprengett, mert más gondja volt, mint hogy találós kérdéseket fejtsen. Napok óta várt egy kiadós esőre. Te sem tudod, kacagott a szélfiúcska, hiszen akkor én nálad is okosabb vagyok. Körülnézett, hogy még kivel tehetne próbát. A réten furcsa földmozgásra lett figyelmes. Egy vakond éppen akkor dugta ki a túrás alól az orrát. Hé, vakond! Kiáltotta a szélfiúcska. Mondok egy találós kérdést, felej rá, ha tudsz! És jó kedvében már nem is mondta, hanem dúdolta, hogy ágat hajtok ághoz, virágot virághoz. A vakond lerázta az orráról a földet, vaksi szemmel pislogott, törte a fejét, azután megcsóválta. Na hát, ugrált a szélfiúcska, ki hitte volna, hogy én még nálad is okosabb vagyok? Örömében egészen a veteményes kertig szaladt. Ott megpillantott egy bánatos szürke nyulat. Képzeld, nyulacska, újongta, én mindenkinél okosabb vagyok. A lepkénél is, a csigabigánál is, sőt, még a vakonnál is. Milyen szerencse, derült fel a nyuszi képe. Akkor te biztosan tudsz rajtam segíteni. Szívesen, mit tegyek? Nézd csak, itt van előttem ez a hatalmas veteményes kert, tel is tele mindenféle jóval. Olyan éhes vagyok egy kis sárga répára, hogy a szemem is kopog, de nem tudom melyik az, mert nem ismerem a zöldségféléket. Szélfiúcska meglepetésében lecsüccsent egy lapu levélre. Na hát, lehelte, nem ismered? Nem, a sárga répáról is csak annyit tudok, hogy sárga, meg hogy répa, de itt sehol sem látok ilyet. Érdekes, én sem látok. Szélfiúcska heves jó szándékkal borzolta végig a kertet. Itt sincs, ott sincs, erre sincs. Mond csak, nyulacska, egészen biztos, hogy terem ebben a kertben sárga répa? Hogyne, a bácsikám mondta, annak meg az ő bácsikájának a bácsikája. Hát, akkor pedig nem történhetett más, mint hogy ellopták. Borzasztó, konyult le a nyuszi füle. A 77. barázdából futottam idáig, és most mégiscsak az éhkoppot nyelem. Mi lenne, ha valami másból ennél? Kockáztatta meg a szélfiúcska. Például ebből. Az micsoda? Hát nem látod? Ez valami nagy, sokleveles, kerek, olyan, mint egy labda. A labda nem ennivaló, hanem játék, sértődött meg a nyuszi. Hát, akkor ezt kóstold meg itt. Nézd, ez is kerek, ez is fejes, csak éppen fodros-bodros zöldleveles. Mondd a nevét, nem szeretek ismeretlen dolgokba beleharapni. A neve... tudom is én. Tudom is énről még sosem hallottam. Jaj, mi lesz velem? Éhen pusztulok. Szélfiúcska megszeppenve cirógatta. Ne sírj! Nézd! Van itt egy hosszú száron rezgő, sok icipici zöld legyező, biztosan jó ízű. Legyezőt még a déd nagybácsikám sem evett. Jaj, hát nem igazi, csak úgy mondtam. Apró levelek, kóstold meg. Nem bánom, megpróbálom. Fúj, szép fiúcska, de rosszat ajánlottál nekem. Soha még ilyen ízetlent nem ettem. Ebben a pillanatban repült arra a fehér pillangó, és rátelepedett a sok leveles kereklabdára. Nini, milyen gyönyörű fejkáposzta! A nyuszi szeme tágra nyílt. Mit beszélsz? Ez volna a káposzta. Te honnan tudod? Én ne tudnám, hiszen én káposztalepke vagyok. Ó, akkor talán azt is tudod, hogy kiloptál ebből a kertből a sárga répát. Azt sajnos nem láttam, de kérdezd meg a csigabigától. A csigabiga éppen akkor érkezett meg a veteményesbe, és szuszogva kapaszkodott fel egy fodros-bodros zöldlevelű valamire. Micsoda gyönyörű saláta, dicsérte. A nyuszi ismét elcsodálkozott. Ez volna a saláta? Honnan tudod? Ezt minden csigabiga ismeri, és nagyon szereti. Akkor biztosan azt is tudod, hogy kilopta el ebből a kertből a sárga répát. Ezt most hallom először, de itt úr a vakont kérdeznek tőle. A vakont kidugta az új túrás alól az orrát. Történt valami? Kérdezte pislogva. Ellopták a veteményesből a sárga répát, panaszolta a nyuszi. Egy darab sincs belőle. A vakon megdörzsölte a szemét. De hiszen itt a sárga répa az orrod előtt, egész ágyásra való van belőle.
Itt, ne tréfálj, ez csupa pici, hosszú száron rezgő legyező. Az előbb megkóstoltam, és majdnem kirázott a hideg tőle.
Persze, mert nem a levele a jó, hanem a gyökere. Az a sárga répa, a földben nő meg nagyra, akárcsak a petrezselyem gyökere, a krumpli, a retek vagy a hagyma. Nekem elhiheted, jól ismerem valamennyit odalentről.
A nyuszi ámult-bámult, és olyan furcsán mozgatta az orrát, hogy a vakond az oldalát fogta nevettében.
Még ilyet, hogy egy nyúl ne ismeri a zöldségféléket.
Éppen fájt a fülem, és hiányoztam az iskolából, amikor tanították.
Erre aztán már a csigabiga is majd legurult jókedvében a saláta levélről, a lepke meg a káposztáról.
Még ilyet. Hát azt ki mondta neked, hogy ellopták a sárgarépát?
Ez a lóti-futi szélfiúcska, aki mindenkinél okosabb.
A szélfiúcska eddig pisszenés nélkül lapult a sárga répa szárak között. Most egyszerre mindenki feléje fordult. Zavarában hirtelen megrántott egy répaszárat, s hát akkora gyönyörű sárga répa fordult ki a rögök alól, hogy akár egy népes nyúl család is jól lakhatott volna belőle. A nyuszi egy csapásra elfelejtette minden búját, baját.
Hurrá, megvan a sárga répa, köszönöm, szélfiúcska!
De a kis lótifuti lesütötte a szemét.
Ne nekem köszönt, hanem nekik. Ők többet tudtak, mint én, de most már én is többet tudok.
Azok hárman összenéztek. A vakont pici szeme huncutul csillogott.
No, azért cserébe te is elárulhatnád nekünk a találós kérdésed megfejtését, mert még most sem tudjuk, mi lehet az, ugye nem?
Mindhárman a fejüket rázták. Szélfiúcska megkönnyebbülten felsóhajtott, azután ő is elnevette magát.
Hát mi volna? Hát a szél! Éppen olyan, mint én.
Azzal hús! Már el is repült szárnyatlanul.
Csak a virágok hajoltak egymáshoz a nyomában.
Kedves gyerekek, ma Fésűs Éva, a Szélfiúcska mindenkinél okosabb című meséjét olvasta fel Pogány Judit. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket Krisztus papságáról a Szentírás alapján. Mindez ideig megállapítottuk, hogy Jézus a szent és az egyedüli pap, és az ő papsága véget vett a régi papságnak, a lévi papságának. A biblikus teológiai szótár így folytatja. Ez a papság lényegében gyökeredzik, amely őt különösképpen közvetítővé avatja. Egy személyben valódi ember, aki egészen a kísértésig megosztja velünk szegénységünket, ugyanakkor Isten igaz fia, aki az angyalok fölött áll. Ő az egyetlen és örök pap. Ő egyszer s mindenkorra beteljesítette az áldozatot az időben mindenkiért. Most már örökre ő a közben járó, az új szövetség közvetítője. Vagyis Krisztus papsága abban magasztosul föl, hogy ő egyszerre ember és az emberiség nevében hozza meg az áldozatot, és egy személyben ő az örök ige, aki az Istennél közben jár az emberekért. A biblikus teológiai szótár így folytatja. Valójában egyik cím sem meríti ki Krisztus misztériumát, mint az Atya elválaszthatatlan fia, az egész emberiséget magában egybefoglaló emberfia, Jézus egyszerre az új szövetség főpapja, a messiás király és az Isten igéje. Az új szövetség megkülönböztette a király és a pap közvetítését, vagyis az evilágit és a lelkit. A pap és a próféta közvetítését, az intézményt és az eseményt, az értelem számára szükséges a kinyilatkoztatás sajátos értékeinek megkülönböztetése. Mivel transzcendenciája miatt Jézus fölötte áll a történelem eseményeinek, vagyis ő valóságosan Isten, a közvetítés különböző fajtáit tudja egyesíteni önmagában. Mint fiú, ő az örök ige, aki beteljesíti és felülmúlja a proféták üzeneteit, mint emberfia, magában foglalja az egész emberiséget, annak olyan tekintéllyel és szeretettel kormányzó királya, amely ő előtte nem volt, de utána sem. Egyedül közvetítő Isten és Isten népe között. Ő a tökéletes pap, aki által az emberek megszentelődnek. A biblikus teológiai szótár tehát azt az igazságot fogalmazza meg, hogy az új szövetségnek egyetlen főpapja van, és ez Jézus Krisztus. Ő hozza az áldozatot, ő hozza az emberek megszentelődését, és ő az egyetlen közvetítő Isten és ember között. A következőkben a biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy megfogalmazza Jézus akárcsak saját magának, népének sem tulajdonítja kifejezetten a papságot, de soha nem szűnt meg papként cselekedni. S úgy tűnik, hogy az új szövetség népét papi népnek tartotta. Áldozatának felajánlásával és az ige szolgálatával Jézus papnak nyilatkoztatja ki magát. Még egyszer hangsúlyozva, soha nem mondja magáról, hogy ő a pap, de maga az élete, áldozata ezt sugallja. Az is megdöbbentő tény, hangsúlyozza a szótár, hogy övéi közül mindenkit meghív papságának ebben a kettős tevékenységében való részvételre. Minden tanítványnak föl kell vennie a keresztjét, Máté evangélium a 16. fejezet 24. vers és a következők. Mindenkinek innia kell az ő kelyhéből, szintén Máté evangélium a 20. fejezet 22. versétől. Az ő üzenetét kell hirdetniük, Lukács evangélium a 9.60. Róla kell tanúságot tenni egészen a haláláig. Máté evangélium a 10. fejezet 17. verstől a 42. verséig. Amint Jézus minden embert részesít a fiú és a messiás király címeiben, ugyanúgy papokká is teszi őket. Megjegyzem, ezt fogalmazza meg a második vatikáni zsinat, amikor azt mondja, hogy mindenki részesül Krisztus általános papságából. Az apostolok Jézusnak ezt a gondolatát fejtették ki, amikor úgy mutatták be a keresztény életet, mint egy liturgiát, mint az egyetlen papságban való részvételt. Pál apostol a Filippiekhez írt levelében azt mondja, a hívők hite áldozat és fölajánlás. Második fejezet, 17. vers. Az a segítség, amelyet a Filippiek egyházától kap, kellemes illatú, Istennek tetsző áldozat. 4. fejezet, 18. vers a Filippi levélből. Számára a keresztények egész élete egyetlen papi tevékenység, felhívja őket, hogy ajánlják föl testüket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Római levél 12. fejezetének első versében azt mondja, ez legyen szellemetek hódulata, kultusza. Ez a hódulat az Úr dicséretéből, jó tetteiből és az anyagi javaknak a közös beadásából áll. Szent Jakab levele pedig részletesen ír azokról a tettekről, amelyet az igazi kultusz jellemzik. A nyelv megfékezése, az árvák és özvegyek látogatása, és távol maradás a világ szennyétől. Első fejezet 26. versétől. Péter apostol levele és az apokalipszis vagyis a jelenések könyve, világosan beszélnek a keresztény népnek Izrael királyi papságát tulajdonítják. Az ószövetségi proféták ezen jogcímen hirdették, hogy az igaz Isten igéjét Izraelnek kell elvinnie a pogán népek közé, biztosítani annak kultuszát. Ezután a keresztény nép tölti be ezt a feladatot. Ezt Jézus kegyelme által teheti meg, aki részesíti a király és a papság és a messiási méltóságban keresztény népét. Természetesen nem azt jelenti ez, hogy Jézus nem akar papságot, külön szentségi papságot. Így ír erről a biblikus teológiai szótár. Megállapíthatjuk azt a tényt, hogy Jézus a 12-t arra hívta meg, hogy rájuk bízza egyházának vezetését. Fölkészítette őket az ige szolgálatára, jogköréből nem egy fölhatalmazást átadott nekik. Az utolsó vacsora estéjén pedig rájuk bízta az eukarisztiát. Íme ezek képezik a papságban való sajátos részesedést. Az apostolok pedig megértik őt. Maguk részéről vezetőket neveznek ki, hogy tevékenységüket meghosszabbítsák. Néhányan ezek közül az öreg címet viselik, presbiteros, de néhányan az apostoli címet viselik. Azt írja a teológiai szótár, és ezzel fejeznénk be a mai elmélkedést, hogy Pálnak az apostolságra és a karizmákra vonatkozó meggondolásai már az egyház szolgáló papsága felé irányulnak, a közösségek vezetőinek papi címeket ad, Isten titkainak gondolatai, az új szövetség szolgálata, az apostoli igehirdetés, prédikáció, liturgikus szolgálata. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a